happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Ezért mondjátok, hogy hiszem, hogy régen harag gyermeke voltam, de Isten a názáreti Jézus Krisztus által megszabadított, és a szellememet, amely halott volt, megelevenítette, és felültetett engemet a mennyekbe, megáldott minden mennyei áldással, és hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyé váltam a vízkerességben, és ahogy megvan írva, fölszabadultam a bűnnek az uralma alól, és kegyelemnek az uralma alá helyezett engemet ingyen, hitáltal, kegyelemből, hogy az ő ismeretét és jelenlétét hordozzam ebben a jelenvaló világban. És hiszem azt, hogy az Úr Jézus Krisztus Szent Szellemben és tűzben merít alá mindazokat, akik hisznek ő benne, és veszik a Szent Szellemet. Én hiszem Jézus Krisztusban, mind az én főpapomban, aki mai napon is szellemel és dicsőséggel, tűzzel tölt be engemet, mert éhezem és szomjazom az igazságot. És megvan írva, hogy aki éhezik és szomjazza az igazságot, az megelégítetik. És hiszek a Szent Szellemben, és hiszem, hogy a Szent Szellem Úr, Isten, személy, és hiszem, hogy a Szent Szellem bennem van, és a testem a Szentléleknek a temploma. Ezért dicsőítem Isten testemmel, lelkemmel, szellememmel, most és mindörökké, és elvetem magamtól minden megkörnyékező bűnt, az atmoszférámból minden gonosz, tisztátalan szellemet, a názáreti Jézus Krisztus nevében, hogy az Úrnak a szelleme rám szálljon, betöltsön, körülvegyen, elárasszon, és megújítson engemet a mai napon is, mert megvan írva, hogy test nem használ semmit, szellem az, amely elevenít a Jézus nevében. Amen. Halleluja.
Krónikák második könyve, 25. rész. Amaciá 25 éves korában lépett trónra, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Jehoaddának hívták, és Jeruzsálemből származott. Amaciá azt tette, amit az örökkévaló helyesnek tart, de mégsem teljes szívvel. Amikor uralma megerősödött, kivégeztette azokat a szolgákat, akik apját, Joás királyt meggyilkolták. A gyilkosok gyermekeit azonban nem bántotta, mert megvan írva Mózes törvényének könyvében, hogy az örökkévaló megparancsolta, az apáknak nem kell meghalniuk gyermekeik bűne miatt, sem a gyermekeknek apáik bűnéért, hanem mindenki a saját bűneiért fizessen halálával. Amaciá összegyűjtött Júdából minden 20 éves vagy annál idősebb, harcra alkalmas férfit, és besorozta őket a hadseregébe. Júda és Benjamin törzséből családjaik szerint osztotta be őket századosok és ezredesek vezetése alá. Az így felállított hadseregben 300 ezer válogatott harcos szolgált, akik pajzsal és dárdával voltak felfegyverkezve. Ezen kívül 100 talentum ezüstért Izraelből is felfogadott 100 ezer válogatott és erős zsoldos katonát. Azonban Isten egyik embere a királyhoz ment, és ezt mondta.
Királyom, ne menjen veled a harcba az Izraelből felbérelt sereg. Az örökkévaló nem lesz Izraellel, az Efraim törzséből valókkal. De ha mégis magaddal viszed őket, hiába készülsz a harcra, mert Isten földre terít téged az ellenség előtt. Tudd meg, hogy Istennek van hatalma győzelemre segíteni, vagy elbuktatni a harcban.
Amaciá akkor azt kérdezte Isten emberétől.
De mi legyen azzal a 100 talentum ezüsttel, amit már kifizettem az izraeli katonáknak?
Isten embere azt válaszolta.
Az örökkévaló annál sokkal többet tud neked adni.
Így hát Amaciá külön választotta az Efraimból jött csapatot, és hazaküldte őket. Azok pedig megharagudtak rá is Júdára, és felháborodva tértek vissza. Amaciá pedig felbátorodott, és seregét a Sós völgybe vezette. Ott megütközött a Szeéri sereggel, és levágott közülük 10 000 harcost. Ezen kívül Júda serege foglyul ejtett 10 000 ellenséges katonát, akiket felhajtottak egy magas kősziklára, majd onnan ledobtak a mélybe, így ölték meg valamennyit. Az Efraimból jött csapat, amelyet Amacia hazaküldött, és nem vitt magával a harcba, rátört a júdabeli városokra Samáriától Béthoronig, megölt 3 000 embert, és sok zsákmányt rabolt. Amikor Amacia az edomiak legyőzése után hazatért, a bálványaikat magával hozta Jeruzsálembe. Ott felállította, és úgy tisztelte azokat, mint a saját istenei lennének. Meghajolt előttük, és tömjén tégetett nekik. Emiatt az örökkévaló nagyon megharagudott Amaciára, és egy prófétát küldött hozzá, aki ezt mondta. Miért imádod azokat az isteneket, akik a saját népüket sem tudták megmenteni a te kezedből? De a király közbevágott. Kitett téged a király tanácsadójává? Hallgass el, különben meghalsz! Akkor a próféta elhallgatott, de még hozzátette. Látom, hogy Isten elhatározta a vesztedet, mivel ezt tetted, és nem hallgattál tanácsomra. Azután Amacia, Júda királya tanácskozott a vezetőivel, és követeket küldött Jóáshoz, Izrael királyához, ezzel az üzenettel.
Jöjj ki, ütközzünk meg szemtől szemben!
Jóás, Jóáhász fia, Jéhú unokája volt. Jóás, Izrael királya ezt válaszolta.
A Libanon hegyen nőtt kis bogáncskóró azt üzente a hatalmas libanoni cédrusnak, add feleségül leányodat a fiamhoz. Azután egy arra járó mezei vad letaposta a bogáncsot. Azt gondolod, hogy már dicsekedhetsz, mivel legyőzted az edomiakat? Erre vagy annyira büszke? Miért keresnél magadnak bajt? Maradj csak otthon, hiszen csak elesnél a csatában, Júdával együtt.
De Amacia nem nyughatott, mert Isten elhatározta, hogy Júdát ellenségei kezébe adja, mivel Amacia és népe Edom isteneit imádta. Így hát a két sereg felvonult, és a júdai Bétsemesnél csatarendbe álltak egymással szemben. Jóás, Izrael királya, és Amacia, Júda királya. A csatában Júda vereséget szenvedett Izraeltől. Amacia katonái hazafutottak, őt magát pedig Jóás, Izrael királya elfogta Bétsemesnél, és Jeruzsálembe vitte. Amacia, Júda királya Jóás fia, Jóáhász unokája volt. Azután Jóás lerombolta Jeruzsálem falainak egy részét. Az Efraim kaputól a szöglet kapuig 400 könyök hosszan. Ezen felül elvitte az összes aranyat, ezüstöt, és a templomi eszközöket az Isten templomából, melyeket addig Obededom őrzött, valamint a királyi palota kincseit is. Túzokat is szedett, és így tért haza Samáriába. Amacia, Jóás fia, Júda királya még 12 évig élt, miután Jóás, Jóáhász fia, Izrael királya meghalt. Amacia uralkodásának eseményeit elejétől végéig megírták a Júda és Izrael királyainak könyvében. Amikor Amacia elfordult az örökkévaló követésétől, összeesküvés szőttek ellene Jeruzsálemben, ő pedig elmenekült Lákisba. De oda is utána küldtek embereket, akik megölték Amaciát. Majd a holttestét lovakon visszahozták Jeruzsálembe, és eltemették a Dávid városába, ősei mellé. 26. rész. Azután Júda egész népe a 16 éves Uzziát tette királyá apja, Amaciá helyett. Uzziá építette fel Élatvárosát, és ismét Júdához csatolta. Ez azután történt, hogy Amaciá király meghalt, és ősei mellé temették. Uzziá király 16 éves korában lépett trónra, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Jekoljának hívták, és Jeruzsálemből származott. Uzziá azt tette, amit az örökkévaló helyesnek látott, akárcsak apja, Amaciá. Istent kereste és követte, amíg Zekarjá élt, aki arra tanította a királyt, hogy tisztelje az örökkévalót és engedelmeskedjen neki. Mindaddig, amíg Uzziá az örökkévalót kereste, Isten mindenben sikeressé tette. Hadjáratot vezetett a filiszteusok ellen, és lerombolta Gát, Jabné és Asdód város falait. Ugyanakkor új városokat épített Asdód közelében és máshol is a filiszteusok földjén. Isten megsegítette Uzziát a filiszteusok, a meúniak és az arabok ellen, akik Gúrbálban laktak. Uzziá uralma annyira megerősödött, hogy híre egészen Egyiptomig eljutott, és az ammoniak is adót fizettek neki. Jeruzsálemet is megerősítette. A városfalon őrtornyokat épített a szögletkapunál, a völgykapunál és ott, ahol a fal fordul. A pusztában is épített őrtornyokat, és sok ciszternát vágatott a sziklába, mert sok nyája volt mind a síkságon, mind a dombvidéken. Uzziá nagyon szerette a földművelést. Számos földműves, gyümölcskertés és szőlész gondozta földjeit és kertjeit a termékeny dombvidéken és Kármelen. Uzziá hadserege képzett harcosokból állt, akiknek fővezére Hananiáhu, a király egyik főembere volt. Hananiáhu vezetésével Jeiel, a királyi írnok, és Maaséjáhu királyi tisztviselő osztották be csapattestekbe a sereget. A hadseregben 307.500 harcképes katona szolgált 2.600 parancsnok vezetése alatt, akik egyúttal a nemzetségek vezetői voltak. Ez a sereg nagy erőt képviselt a király szolgálatában, ha az ellenséggel kellett szembenézni. Uzziá jól felszerelte hadseregét. Pajzsal, dárdával, sisakkal, páncéllal, íjjal és parittyával. Jeruzsálem falait megerősítette különböző hadigépekkel, amelyekkel nyilakat és nagyköveket lőhettek az ostromlókra. Ezeket a gépeket ügyes mesteremberek készítették, és az őrtornyokon és a bástyákon állították fel. Uzziá minden vállalkozásában csodálatos módon segítséget kapott, és nagyon megerősödött, és ennek a híre messze földre eljutott. Miután azonban királyi hatalma így megerősödött, elbizakodott, és büszkesége a vesztét okozta. Ugyanis elhatározta, hogy ő maga akar tömjén tégetni a templom szentélyében a füstölő oltáron. Ezért bement az örökkévaló templomába, és ezzel vétkezett Istene az örökkévaló ellen. Azarjá főpap és vele együtt az örökkévaló papjai, 80 bátor és erős férfi, azonnal utána mentek, és nem engedték a királynak, hogy megtegye, amit akart. Így figyelmeztették.
Uzziá, nem a te dolgod, hogy tömjén áldozatot mutass be az örökkévalónak. Ez csak Áron leszármazottjai, a papok tehetik, akiket erre felszenteltek. Menj ki a szentélyből! Azzal, hogy beléptél ide, vétkeztél! Azzal, hogy beléptél ide, vétkeztél! És ez nem válik dicsőségedre az örökkévaló Isten előtt.
Uzziá ott állt a füstölőoltár mellett, kezében a füstölővel. Amikor a papok figyelmeztették, annyira megharagudott rájuk, hogy szinte magán kívül volt a dűtől, ekkor azonban a homlokán hirtelen megjelent a lepra. Ott, az örökkévaló templomában, a papok szeme láttára Uzziá egyik pillanatról a másikra leprás lett. Amikor ránéztek, Azarjá főpap és a többi pap is azonnal látták, hogy a király leprás lett, mert a homlokán lévő folt ezt nyilvánvalóan mutatta. Ezért azonnal kiküldték a templomból a királyt, de ő maga is sietett kimenni, mert tudta, hogy az örökkévaló verte meg ezzel a csapással. Uzziá király haláláig leprás is maradt, egy külön házban élt, és nem léphetett többi a templom területére. Fia Jótám kormányozta a királyi palota és az ország ügyeit, és gyakorolta az ítélethozatalt. Uzziá többi tettét elejétől végéig megírta könyvében Ézsaiás próféta, Ámóc fia. Azután meghalt Uzziá, akárcsak ősei, és eltemették a királyok mezején, de nem a királyok sírkamrájába, mivel leprásként halt meg. Utána fia Jótám követte a trónon.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Tékozló fiú esetében is az atya, hogy elveszett, de megtaláltatott. Halott volt, de föltámadott. Tehát értsétek meg, hogy az Isten így néz bennünket. Mindegyikünket így nézett. Ez nem azt jelenti, hogy lemondott rólunk, hanem azt jelenti, hogy keresett bennünket, kereste a lehetőséget arra, hogy megszólítson bennünket. De mi Isten szemébe halott emberek voltunk. Ebből a halál állapotból csak az újjászületés által tud az ember megszabadulni. Amikor valóságosan újjászületik, és a Szentlélek ereje behatol az emberbe, és a szellemét kiragadja, és létrehozza az ember szellemében a Krisztusnak az életét. Ez az újraszületés. Ha nem így történt nálad, jobb, hogyha visszamész erre, és hittel ezt tudod pótolni, de rendkívül fontos, hogy ezt megtedd, mert a természetedben óriási nagy változás tud megtörténni. Le tudod vetni a testi dolgokat. Ugyanis, hogyha az állapotod megváltozik, akkor meg tudod változtatni a testi szokásaidat. Ha ez valóságosan megtörténik az emberben, és a szelleme megkicserélődik, akkor egészen biztos, hogy nem egy bukdácsoló keresztényként él, nem állandóan visszaesik a bűnbe, majd utána kijön belőle, hanem tud egyenesen járni az Úr Jézus Krisztussal. És az apostolok leveleiben is azért ez a minta, és többnyire erre buzdítják a keresztényeket, hogy érjék el ezt a szellemi erkölcsi szintet. El kell érnünk, emberek, ha élni akarunk, és azt akarjuk, hogy jövőnk legyen, akkor nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, és az életünket ne a romlott vágyak, ne a testi gondolatok, a testi döntések határozzák meg, hanem az új ember, a Szent Léleknek a vezetése.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Démosz Sakarián, a Föld legboldogabb emberei. Kiadta a Patmos Records 2016-ban. Fordította Cseri Donatella és Jobb Viktória. 5. fejezet. Mennybéli kapaszkodó. 1941-et írtunk. December volt, és az Amerikai Egyesült Államok háborúban állt. A Pearl Harbor elleni támadás másnapjára Los Angeles a folyamatos védelmi intézkedések központja lett. Napközben az autóutakat előzönlötték az olajzöld hadijárművek, éjjel pedig a kísérteties vaksötétségben sietett a város elvégezni a teendőit. Mi is úgy fejtük a teheneket hajnalban, hogy az istálók ablakaira sötétítőket szegeltünk. A közelünkben lévő, méretét tekintve jelentéktelen észak-amerikai repülőgépgyár roham tempóban nőtte ki magát egy szöges dróttal körbekerített gyáróriássá, melynek kapuin a nap 24 órájában özönlöttek ki és be az autók és teherautók. Rose bánatára, ám a 7 éves Richard nagy örömére a légvédelmi létesítményeket majdhogy nem a kerítésünk tövében állították fel. Mivel a tejgazdaságokat a létfontosságú iparák kategóriájába sorolták, a gazdákat nem sorozták be. Ám hamarosan az alkalmazottaink és beszállítóink jelentős része vagy a harctérre kapott behívót, vagy a védelmi állomásokon teljesített szolgálatot. Így az időm legnagyobb részét hol a borjúkarámokban, hol a tehénistálókban töltöttem, attól függően, hogy hol volt éppen a leginkább szükség több munkás kézre. Valamint rendszeresen felkerestem a különféle felhasználást és elosztást szabályozó irodákat, hogy a folyamatos működés érdekében üzemanyagért, takarmányért, gumiabroncsért és járműalkatrészekért kuncsorogjak. A legégetőbb problémát az állatok egészségi állapota jelentette. Mind a gyógyszerek, mind az állatorvosok száma rohamosan csökkent. Édesapámmal először mindig az imádkozást választottuk, amikor valamilyen betegség fenyegette a csordáinkat. Most a védelem szempontjából gyakran ez jelentette az első és az utolsó lépést is. A háború évei alatt sem hagytuk abba a sátoros összejövetelek szervezését a nyári időszakban, követve a Kelet-Los Angelesben kidolgozott módszert. Keresni egy tehetséges prédikátort, valamint elvégezni a többi olyan teendőt, amelyek megtételére mi magunk is alkalmasnak bizonyultunk, vagyis rávenni egy adott térség gyülekezeteit, hogy működjenek együtt, felszerelést bérelni, és kézben tartani az apró cseprő intéznivalókat. Majd miután valamennyi jelentős költséget kifizettünk, minden további felajánlást arra a bankszámlára tettünk, amit a résztvevő gyülekezetek közösen kezeltek, hogy az összejövetel sorozat befejeztével az együttműködés ne érjen véget. A mi gyülekezetünkben néhány presbiter továbbra is egyre csak azt kérdezte, vajon mi hasznunk származik ebből az ide-oda rohangálásból? Ám amikor 1942. júliusában Florence a bicegés legapróbb nyomai nélkül sétált az összegyűltek elé, és énekelt el a csodálatos megnyitó dicséretet, Rose és én tudtuk, hogy az életünkben tett összes erőfeszítés sem lenne elég ahhoz, hogy kifejezzük hálánkat Istennek. Az öröm másik forrását a Charles Price-szal való egyre mélyülő barátság jelentette azokban az években. Szerettem hallgatni, ahogy ékes szóló stílusban, amit William Jennings Bryan szárnyai alatt fejlesztett tökéletesre, prédikált. De még ennél is nagyobb örömet jelentettek a személyes találkozások. 1941 és 1946 között csaknem minden héten ellátogatott Downeyba, és együtt mentünk a kedvenc olasz éttermébe. Beültünk egy hátsó boxba, és az egész délutánt azzal töltöttem, hogy hallgattam az általam valaha ismert legbölcsebb embert. Dr. Price, mondtam egy alkalommal. Az a legcsodálatosabb dolog a világon, amit ön tesz. Látni, ahogy ezrekre gyakorolnak nagy hatást az ön szavai, látni, ahogy az emberek megtérnek és meggyógyulnak, valamint érzik Isten erejét mozogni önön keresztül. Dr. Price hirtelen felhagyott a spagetti villára tekerésével, és furcsa, kissé rosszalló tekintettel nézett rám. Egyáltalán nem olyan, mint amilyennek leírod, szólalt meg végül. Sokkal inkább egy háborúhoz hasonlít. Azzal körbe mutatott a teremben, majdnem mi voltunk ott civilek egyedül. Hol halnak meg a katonák? A frontvonalon, ahol a legközelebb vannak az ellenséghez. Ugyanez a helyzet az evangelizálásban is, Démosz, folytatta. Ez háború, ugyanolyan életveszélyes, mint amilyen jelenleg a Guadalcanalnál zajlik. A prédikátor, aki támadást intéz az ellenség területe ellen, ösztűz alá kerül. Megsebesül Démosz. Néhányunknak teljesen tönkre is megy az élete. Majd rájellemző szerény nevetés közben azt mondta. Az emberek olykor azzal bókolnak, hogy milyen remek szónok vagyok. Ez azonban semmit nem jelent számomra. Tegnap este viszont egy hölgy elmondta nekem, hogy a családja naponta imádkozik értem. Ez a legcsodálatosabb dolog, Démosz, amit egy prédikátor hallhat az életben. Bólintottam. Komolysága ámulatba ejtett. Ám az általa elmondottak realitását a 40-es évek elején még egyáltalán nem értettem.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Elérkezett az igéidő ideje ma este is, a vendégünk Súrjányi Csaba lelkész. Sok szeretettel köszöntelek.
Én is téged, Edit. Üdvözlöm a hallgatókat.
A ma esti témánk a vádlásnak és a károsztatásnak a témája. A keresztények gyakran beszélnek a vádlás és károsztatás érzésről, mint egy gyötrő életérzésről, amit sajnos sokszor át is élnek keresztényként. Mit akar pontosan a vádlás és a károsztatás kifejezés a bibliai értelemben, a Biblia alapján?
Először is magáról az érzésről, tehát hogy miért tapasztalja ezt az ember. Az ember szellemében van egy olyan ítélő képesség, amit hétköznapi szóval lelki ismeretnek nevezünk, és ennek az a feladata, funkciója, küldetése, hogy Istennek az emberről alkotott képét, véleményét hordozza, és ilyen módon egy igazodási pont legyen. Tehát tulajdonképpen ez a lelkiismeret az, amiért Ádámnak és Évának Isten nem akarta engedni, hogy szakítsanak a jó és a gonosz tudásának a fájáról, mert nem külső törvények alapján, hanem a szív alapján, a lelkiismeret alapján akarta őket irányítani abban, és akarja a mai napig is az embert, hogy jól döntsenek, és ne rosszul döntsenek. Na most ez a lelkiismeret az egész emberi szellemmel együtt válságba került sajnos az eredendő bűn következtében, ezért meg lehet zavarni. És tulajdonképpen, amikor szellemi erővel nyomást gyakorolnak rá, akkor el tud bizonytalanodni, vagy megtelik olyan tartalommal, amit nem Isten helyezett oda, viszont az ember meg nagyon komolyan veszi, még akkor is, ha egyébként nem hisz Istenben, mert valahogyan a lelki ismeretéből meríti az identitását, a bátorságát, az erejét, és hát ennek a következménye, hogyha például valakiről csúnyán beszélnek, rosszul beszélnek, és nem rendelkezik olyan szellemi és lelki erővel, hogy ezt visszanyomja, lenyomja magáról, akkor a lelki ismerete elkezd téves jelzéseket leadni. Különösen kereszténynél lehet ez problémás, akik hát megpróbálnak a belsejükből vezérelt és jó emberek lenni, és hát ha az ember próbál jó ember lenni, akkor nagyon érzékenyen érinti, ha ez nem sikerül, pláne még ha ezt a fejéhez is vagdalják, tehát nagyon össze lehet zavarni a keresztényeket. A vádlás, a kárhoztatás tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember tetteiről, szavairól, viselkedéséről negatív kritikát fogalmaznak meg, tehát a vád azt jelenti, hogy van panasz rád, van ellened felhozható dolog. A kárhoztatást nagyjából szinonímaként mondhatnánk, annyi különbséggel, hogy talán nem mindenki tudja, hogy ez egyfajta ítélethozatalt tartalmaz, a kárhoztatás, a magyar szó, a kárthozó ítéletnek a összetömörödött maradványa. Tehát amikor valakinek a kárára ítélnek, talán magyarosabban vagy modernebb szóval azt mondanánk, hogy elítélik. Tehát a kárhoztatás az az elítélés. A vádlás, a vádak megfogalmazása, az kárhoztatás, elítélés, az pedig az, amikor már ítéletet is mondanak.
Tehát akkor ezért van, hogy a keresztények átélik ezeket a negatív érzéseket, hogyha negatívan beszélnek róluk, holott nem is követtek el bűnt.
Igen, világiak is átélhetnek ilyet, de gyakran ilyen szempontból erősebb, vastagabb a bőr, vagy erősebb a lélek, mert nem akarnak feltétlenül megfelelni, hanem egoistább az életszemlélet. Ez nem jó, de ebből a szempontból hasznosabb, hogy nem lesz olyan könnyen elbizonytalanítható valaki. Éppen ezért a keresztényeknek nagyon fontos megtanulni, hogy ne legyenek elbizonytalaníthatóak. A lelkiismeretükben nem helyezhet el akárki üzenetet, hanem ott az Isten véleményének kell megjelenni, ezért meg kell tanulni, hogy a vád az Istentől jön-e, vagy az ellenségtől, és az ellenségtől jövő vádnak nagyon erőteljesen ellene kell állni, ugyanígy az ellenség ítélethozatala is irreleváns, mert nem ő a bírom.
És hogyan tud az ember különbséget tenni a között, hogy az az adott ítélet vagy vádlás az Istentől származik-e, vagy pedig az ellenség az, aki szól rajta keresztül, és most keresztényekről beszélünk.
Igen, egy egyszerű, de nem tökéletes módszer az, hogyha az ember elkezd önvizsgálatot tartani, bele lehet ebbe gabajodni, mert azért az ember cselekedetei nem tökéletesek, de Isten nem is vár el feltétlenül tökéletességet, hanem főleg inkább engedelmességet. Tehát, hogyha azt tettem, amit Isten mutatott, akkor jó lelkiismeretem lehet. De ha a tetteimet nézem, mindenkiben van valamennyi gyarlóság, tehát ez egy jó módszer, de bele lehet gabajodni. Sokkal jobb módszer az, hogyha az ember a szellemét megerősíti. Tehát, hogyha intenzív, minőségi, tartalmas szellemi életet él, sokat olvassa a Bibliát, sokat imádkozik, akkor a szelleme épül, erősödik, és egyszerűen a lelkiismeretnek az esetleges megtámadását vagy eleve visszaveri, vagy pedig, ha van egy átmeneti bizonytalanság, egyszerűen a szívnek a kutyából talán ahhoz lehetne hasonlítani, ahogyan egy kutat fúrnak, és akkor a talajban a hajszál erekből feltelik a kút vízzel, és így szívja igazából az Istennek a látását, belátását az ember magába, és beledobtak a kutamba egy döglött macskát, de jön a tiszta víz Istenből, és azonnal látom, hogy ez nem Istentől van, hanem ez az ellenség támadása, és ezt azonnal kidobom az életemből. Tehát a szellemi életben egy jó jártasság nagy segítség tud lenni, hogy az ember a hamis vádakat, az ellenség vádjait már eleve vagy ki is zárja, vagy könnyen ki tudja dobni.
Tehát akkor egy nagyon nagy különbség van a között, hogy hogyha vádlásról, vádlás érzéséről beszélünk, hogy a lelkiismeret azért vádol valakit, mert bűnt követett el, és jogos ez a vádlás érzés, mert a lelkiismeret ugye lelkiismerete jelez az embernek, vagy pedig a között, hogy valaki negatívan beszélt róla, vagy esetleg nem tetsző dolgokat tett, nem feltétlenül bűnt követett el, de mégis átéli ezt az érzést, tehát hogy az embernek egy idő után, egy bizonyos szellemi érettség után azért differenciálnia
kell
a
kettő között. Talán még egy indikátor tudnék mondani, hogy ha Isten vádol, mert van ilyen, hogy Isten vádol, akkor az soha sem úgy hangzik el, hogy bűnös vagy és kész, hanem hogy bűnös vagy, de tér meg. Tehát mindig van benne egy reménysugár, egy megoldás, egy kimenekedési útvonal. Ha valaki olyan vád alá helyezi magát, vagy olyan vádat érzékel magán, amiből nincs kiút, csak az, hogy húzd le magad a vécén, vagy nem tudom, akkor ez eleve kizárt, hogy Istentől jöjjön, mert ő nem szokott így beavatkozni.
Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja.
Folytatódik az igeidő, a vendégünk ma este Súrjányi Csaba lelkész. Az előző részben szó volt arról, hogy mi is az a vádlás és a kárhoztatás, és hogy miért élik át a keresztények is ezeket az életérzéseket. Most folytassuk a Róma 8-szal, mert egy nagyon pozitív üzenete van ennek. Az igének, hogy nincsen már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint, illetve van ebben a részben kicsit később egy olyan ige is, hogy kicsoda az, aki vádolja az Isten választottait. Isten az, aki megigazít, kicsoda kárhoztat, Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk. Ugye nagyon gyakran megvallják a keresztények ezeket az igéket. Mit jelentenek ezek az igék pontosan?
Hát csak remélni tudom, hogy gyakran megvallják, mert nagyon fontos igék és hozzátartoznak a krisztusi identitásunkhoz. Alapvetően azt jelentik, nem teljesen azt, amire a te általad is említett keresztények meg szokták vallani gyakran, tehát elsősorban az Istennel való kapcsolatunkra vonatkozik, hogy vád alatt voltunk a bűnök miatt, de Jézus a bűneinket magára vállalta, és a saját bűntelen igaz állapotát rendelkezésünkre bocsátotta, ezért aki ő benne van, arra nem érvényes az a vád, ami egyébként a bűnös emberére vonatkozóan jogos, mert kiemelt Isten bennünket, újjászült, mi már nem az az ember vagyunk, és az új ember, az krisztusi ember, az ellen nincs eljárás, tehát nincs ellene kárhoztató ítélet. Ez nem azt jelenti, hogy nem szidalmazhatják, erre utalok, hogy így szoktuk mondani, nincs semmi károsztatásom. Ez nem erre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy Isten nem vádol. Nincs Isten részéről ellenünk büntető eljárás, mert ez már le van folytatva, és a mi javunkra történt az ítélet, igaz embernek vagyunk nyilvánítva, és Isten lezárta az ügyet. Nem foglalkozik többet ezzel a kérdéssel. Ha a sátán újra és újra elő akarja hozni, akkor el lehet hallgattatni ezzel az igével, hogy nincsen kárhoztatásom, nincsen ellenem Istennek elítélése, mert Jézus feltámadt, és Isten jobbján van, és közvetíti az Isten kegyelmét felém. Tehát a kérdésed lényegi része arra vonatkozott, hogy Isten vádol-e, vagy a sátán vádol-e. Isten valóban vádolja a bűnös embereket, de a keresztények már nem ebbe a kategóriába tartoznak, tehát Isten alapvetően nem vádol. Ha egy keresztény elbukik bűnben, akkor arra az egy bűnre vonatkozóan a vádlás újra érvénybe lép, de ezért rá kell szokni, hogy az ember nem húzza, vonja sokáig a bűnös állapotát, hanem gyorsan visszamegy Istenhez, gyorsan lerendezi, és megint visszakerül a kárhoztatás mentes állapotba, és Jézusnak a közbenjáró szolgálata, főpapi szolgálatának a hatája alá újra bekerül. Szoktuk ezeket harcosan használni, olyan értelemben is, hogy például valaki megfogalmaz rám vonatkozóan egy kritikát, és akkor azt mondom, nincs kárhoztatásom. Igazából egy picit így ellövünk a cél mellett.
Ez nem ide vonatkozik ez a...
Nem erre vonatkozik, bár erre is vonatkoztatható, vagyis ezzel kifejezhetjük egy embernek, hogy te most olyat csinálsz, amit Isten nem csinál, de nem mindig olyankor szokták ezt némelyek megvallani, hanem elhallgattatás céljából, tehát hogy ne fogalmazzunk meg például vezetők feléjük kritikát, ne mondjuk azt, hogy mondjuk parázna állapotban hát nem járhatnak úgy a gyülekezetbe, mintha minden rendben lenne, hanem esetleg meg kéne térni, akkor azt mondják, nincs károsztatásom. Ez így már nagyon-nagyon torz.
Igen. A Jobb történetéről beszéljünk egy kicsit. Említetted a bírósági eljárást, hogy mi kaptunk egy felmentő ítéletet, ami ugye egy nagyon jó hír a számunkra. A Jobbnak a története is egy ilyen bírósági eljárást ír le, ahol a sátán bevádolta Jobbot. És van itt egy rész, ahol Jobb konkrétan kéri Istent, hogy a mindenható felelje meg nékem, és írjon könyvet ellenem az én vádlom. Tehát ez azt jelenti, hogy a sátán, ugye itt a sátán vádolta Jobbot, tehát készít a sátán feljegyzéseket a hívőkről is, és megy Istenhez, és vádolja őket, és ezért ül Krisztus ott a Istennek a jobbján, és közben jár érettünk.
Így van, vagy... teljesen pontos. Így van. A Jobb könyvének pontosan ez a jelentősége érződik az egész könyvből, hogy Jobbnak nem volt annyira tiszta képe erről, hanem az égből jövő nyomást azt valahogyan Istennel kapcsolta össze, és ezért mond olyanokat, hogy hát még annyi időt se hagysz, hogy a nyálamat lenyeljem, stb. Tehát, hogy miért monitorozol állandóan, miért jársz a sarkamban, miért figyeled minden kis hibámat, Jobb ott tévedett, hogy ezt nem Isten csinálja, hanem a sátán csinálja. Istennek is egyébként megvannak a feljegyzései, de az ő figyelme az tulajdonképpen ebből a szempontból észrevehetetlen az ember számára. Amit viszont tapasztalunk, hogy ha valamit hibázunk, vagy nem is kell néha hibázni, de már is rászakad az emberre a rossz lelkiismeret, ezt a sátán próbálja előidézni. Tehát pontosan, ahogy mondtad, megvannak a feljegyzései, ő egy ügyész, egy vádló, és folyamatosan készíti a vádiratokat. A Jelenések könyve egyenesen úgy fogalmaz, hogy éjjel-nappal vádolja a testvéreket Isten előtt. Tehát folyamatos éjjel-nappal üzemmódban ő ezt gyakorolja, és pontosan ezért kell Jézusnak a szolgálata, hogy a vérét folyamatosan fenntartsa, hogy ezek az emberek az én vérem hatája alá esnek, és még ha van is objektív alapja a vádlásnak, akkor is el van hallgattatva, ha meg nincs, akkor meg végképp el van hallgattatva.
Jobb történetével kapcsolatban van szintén egy érdekes dolog, hogy azt mondja Istennek, hogy ne kárhoztass engem, tudtomra miért perelsz velem. Tehát kárhoztathatja-e Isten az ember?
Igen, ezt már részben érintettük, igen, hogy bűn esetén Isten elindít eljárás, de ennek nincs az a terhe, hogy kilátástalan lenne, hanem így mondja Pál apostol, az Isten szerint való szomorúság, az megbánhatatlan megtérésbe vezet. Vagyis mindig benne van ebben a isteni kárhoztatásban, hogy ezt és ezt tetted, ez nagyon rossz, de... Tehát mindig benne van a megmenekülésnek, a megoldásnak az útja. Ahogy utaltam rá, még egyszer megismétlem, hogy jobban a zavart az okozta, hogy amit mi elolvasunk az ő könyvében, azt ő nem olvasta. Tehát ő vele csak történt az esemény.
Nem tudta,
hogy őt a sátán vádolja, hanem csak azt érzékelte, hogy a természet fölöttinek a viszonya megváltozott hozzá, és azt gondolta, hogy Isten most ilyen szigorúba átment, és most szórakozik vele, és hát ezért megy a tiltakozása, sikítozása. És aztán Isten nagyon bölcsen, szépen elkezd vele beszélgetni, és akkor jobb megérti, hogy semmi probléma nincs az Istennel való kapcsolatommal, hanem valahonnan máshonnan jöttek ezek a vádak. És aztán miután már megszületett a könyve, most már minden hívő tudhatja, hogy pontosan honnan jönnek a vádak.
Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja.
Folytatódik az igédő, a vendégünk továbbra is Úrjányi Csaba, a témánk pedig a vádlás és a kárhoztatás. Beszéltünk arról, hogy az első részben, hogy miért élik át ezt a keresztények, annak ellenére, hogy nem követtek el bűnt, hogy ennek milyen okai vannak. Viszont keresztény és keresztény között is van különbség, egyes keresztények jobban, könnyebben
hajlamosabbak
a vádlás és kárhoztatás, hogy átadják magukat ennek az életérzésnek. Mások nem annyira, hogy ez lelki, az a kérdésem, hogy ez lelki alkat kérdése-e?
Hát felszínesen mondhatjuk lelki alkatnak, de valójában inkább talán a ember szellemének a tradícióiról van szó, neveltetésről, illetve családi háttérről. Olyan ember, aki szeretetteljes, elfogadó közegben élt, könnyebben elfogadja az Isten szeretetét. Olyan ember, aki előtt inkább a követelmények álltak, esetleg teljesíthetetlen követelmények, és állandóan ezzel kellett küzdenie, hogy kétszer annyit, tízszer annyit kell produkálnia, mint másnak, és még akkor se veszik észre. Az ilyen helyzetből kialakul egy olyan lelki karakter, amely nagyon könnyen rárezonál egy elégtelenség érzésre. Tehát bizonyos hátterek, hogy konkrétabban megfogalmazzuk, például ha olyan vallási háttere van a család olyan, hogy nagyon erősek a vallási törvények, bizonyos katolikus irányzatok nagyon törvénykezőek, de mondhatnánk akár reformátust is, aki hát tulajdonképpen más, nem teljesen bibliai a képük a megigazulásról, és tulajdonképpen egész életében gyarló marad az ember, csak hát Isten mégis elfogadja. Tehát az ilyen vallási hátterekből például, aki jön, vagy aki gyakorló judaista, tehát a törvény alá próbál kerülni, és a cselekedetei alapján próbál jó ember lenni, az ilyen emberek általában megvan ez a hajlam, hogy a ingyen, kegyelemből való megigazulást nehezen fogadják el, ha el is fogadják, könnyen elveszítik ennek a tudatát, vagy átélését, de ha arról van szó, például egy prédikátor azt mondja egy közösségbe, hogy vannak itt többen, akik bűnben élnek, akkor azonnal magára rántja a szekrényt, és csak én lehetek. Senki más nem lehet, csak én. És a legapróbb kis rezdüléseit, hogy nem jobbról balra, nem balról jobbra kavarta a kávét, ezt már úgy érzi, hogy talán ettől már a világ rendje felborult. Tehát úgymond lelki alkattal, de valójában ez egy szellemi tradíció, ez így könnyen összekapcsolódhat. Egy másik, hogyha például olyan volt a családi közeg, hogy nem szerették, nem kapta meg azt a szeretetet, viszont követelmények meg voltak, és akkor mondták neki, sose viszed semmire, nem lesz belőled semmi, ő meg elhatározta, hogy bebizonyítja, hogy de igenis, és próbálkozott egy nem létező, vagy vélt elválásnak megfelelni. Tehát az ilyen emberek sokkal hajlamosabbak. arra, hogy például, itt az előbb csak a sátánról beszéltünk, de egy kicsit fogjuk esetleg gyakorlatiasabbra, a sátán gyakran embereken keresztül valósítja meg a tervét. Tehát például emberek alul értékelnek, rosszakat mondanak, félreértenek, nem értenek meg, vagy indulatosan beszélnek, kritizálnak, hibákat vélnek felfedezni, amelyek lehet, hogy nem is léteznek, de ők úgy látják. Egy erős, egészséges lélek, erről ez lepattan. Nagyon szemléletes számomra úgy látni az emberi szellemet, ahogyan a görög pneumának nevezi a mai világban. A pneumatikus az azt jelenti, hogy sűrített levegővel feltöltött, tehát például egy gumiabroncs egy autóban, hogyha az nem lapos, akkor tonnákat elbír, mindenféle terhelést elbír, de hogyha lapos, akkor mindenféle zökkenő, mindenféle nyomás deformálni tudja. Tehát, hogyha az embernek a szellemi állapota jó, erős, feszes, akkor az ilyen jogtalan, vagy részben jogos vádak is lepattannak róla, mert egészséges az identitása az illetőnek, és tudja, hogy ezt lehet, hogy egy jogos észrevétel, de nem veled kell megbeszélnem. Köszönöm, hogy szóltál, majd elgondolkodom rajta, majd ha lesz időm, imádkozom felőle, de nem kerül azonnal alá a nyomásnak. Hogyha nem ilyen egészséges az emberi szellem, akár háttér, vagy tradíció miatt, vagy a szellemi élet elhanyagolása, vagy hasonlókok miatt, akkor viszont nagyon könnyen egy kis fuvallat, egy kis ferdenézés, egy kis elnye-bejnye már ki tudja borítani az embert. És
nem köszöntek
úgy érzi,
a folyosón
vége,
is.
Hát akkor egyből nézi, hogy hát biztos tudnak róla olyat, amit én se tudok. És elkezdi keresni magában a hibát.
Tehát azok, akik ilyen háttérből jönnek, ahogy említetted, hogy esetleg törvénykező elvárások, stb.
Vagy egy szeretetlen, úgymond elvetett, elutasított.
Tehát nekik különösen meg kell erősíteniük a szellemüket ezen a területen?
Hát nekik nagyon jó a Róma 8:1, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásuk, tehát hogy Isten nem a kárhoztatás, a hibáztatás anyanyelvén beszélget velünk, hanem inkább az elfogadás, a bátorítás anyanyelvén. Természetesen, ha hibázunk, az objektíven, tényszerűen a kapcsolatnak a részét fogja képezni, de a helyreállítás szándékával ezt valahogy nagyon-nagyon erősen be kell vésni a szívbe, a szellembe.
Jobb történetére visszakanyarodva egy gondolat erejéig.
Igen, ez megkerülhetetlen történet.
Hogy az ő esetében, tehát a barátai részéről rendkívül erős vádlás, kárhoztatás érte, tehát a mai képben gondolkodunk, elmentek beteget látogatni a kórházba, úgymond ott feküdt a fejétől a
itt
talpáig.
A is, meg narancsot, stb.
Hát, de borzalmas állapotban volt Jobb.
Igen. És elkezdték vigasztalni.
Hát sajnos
nem. És mikor nem hagyta magát vigasztalni, mert azt mondta, hogy de értsétek meg, itt van egy probléma, akkor a vigasztalás hamarosan átment.
Vádláskárhoztatásba is az oldalokon keresztül olvassa az ember, de Jobb nagyon ragaszkodott az ő igazához. Tehát őt nem tudták elbizonytalanítani azzal, hogy ő bűnt cselekedett. Tehát ebből a szempontból
nem akart egy primitív megoldásba belemenni. Jó, akkor elismerem azt is, amit nem csináltam meg, csak már lépjünk túl a dolgon. Emberi konfliktusokban is némelyek így próbálják feloldani. Jó, akkor bocsánatot kérek. Tehát ez bocsánat, de ez nem bocsánatkérés. Tehát, hogy lehet a bocsánatkérést elhallgattatásként is alkalmazni. Jó, akkor bocsánatot kérek, jó, akkor megtérek, jó. Ne haragudj, ha valamivel megbántottalak, ezzel mit fejezek ki, hogy igazából én szerintem nem bántottalak meg, de te olyan hülye vagy, hogy te azt hiszed, jó, akkor legyen úgy, játsszuk úgy, csak már szálljál ki az életemből. Tehát,
ez nem megoldás.
Ez nem megoldás.
Tehát ebből a szempontból Jobb egy példa számunkra, de, hogy igen, az embernek kell, hogy legyen egy példa, erős identitás, hogy ne engedjen ennek a vádlás.
Igen, annak ellenére, vádlás, hogy nem volt tökéletes, igen, szellemi világossága, és kicsit Istent a sátánnal összekeverte, ez durvának tűnik, de ez abban a történeti korban még nem felróható, mert kevés kijelentés volt még. Ahhoz képest nagyon erős identitással rendelkezett, és nagyon nagy példa, hogy folyamatosan hangoztatta, hogy nem vétkeztem. Pedig már elege volt az életből, és akkor is azt mondta, hogy de hát emlékeznék rá, hogyha valami rosszat tettem volna, nem így van, más okból kerültem ebbe a helyzetbe. A barátai pedig ehhez képest egy primitív szemléletet képviseltek, hogyha rosszul érzed magad, vád alatt vagy, ítélet alatt vagy, ennek csak egy oka lehet, tuti, hogy bűn van benne, csak nem akarod bevallani.
Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja.
Folytatjuk a beszélgetés Úrjányi Csaba lelkésszel, a témánk a vádlás és a kárhoztatás, vagy egy pozitív üzenettel fejezzük be a mai igeidőt. Beszéltünk arról, hogy az ember átélheti ezt az érzést, mert mások a szájukra veszik őt, jogosan vagy jogtalanul kritikákat fogalmaznak meg. Hogyan küzdjön az ember ez ellen, az életérzés ellen, hogyha ez jogtalan vádak miatt származik?
Azért tartottam nagyon fontosnak az előző témát, mert az embernek be kell mérnie, hogy körülbelül hol tart, hol helyezkedik el ebben, ezen a területen, és hogyha ilyen háttere van, akkor ez ellen tudatosan el kell kezdenie harcolni, és az Istennel való kapcsolatát olyan értelemben erősíteni, hogy az elfogadottságot, az identitást, a stabilitást megerősíteni. Tehát itt nem csak a konkrét konfliktus helyzetekre gondolok, hanem azoktól elvonatkoztatva, mint egy az immunrendszert erősíteni, felerősíteni az emberben önmagában azt a szellemi erőt, ami a egyrészt a nem jogos vádlásokkal szemben stabilitást ad, másrészt pedig a jogos vádlásoktól sem törik úgy össze az ember, hanem azonnal keresi, jó, ezt elrontottam, de ezt ki tudjuk javítani, és megmarad a hibája ellenére is a pozitív életszemlélete. Enélkül, hogyha rossz adottságai, vagy rossz lelki alkata van ilyen szempontból, ahogy mondtad, akkor enélkül nem nagyon lehet eredményesen felvenni a harcot. Tegyük fel, hogy ez már jól megy, vagy jó irányba halad, akkor a konkrét helyzetekben pedig hát meg kell próbálni, ha már egyszer nem jobb korában élünk, hanem egy jóval több kijelentéssel megáldott korban, akkor szétválasztani, hogy mi az, ami ebből jogos, mi az, ami nem jogos, mi az, amit Isten akar üzenni, vagy nem ő akarta az egészet, nem ő tőle van az egész szitu, de ki lehet használni egy isteni nézőpontból arra, hogy a rosszból jó jöjjön ki. Tehát érdemes azt a fajta érzékenységet az embernek magában fejleszteni, hogy a vádakon keresztül valami objektívet leszűrjön. Hogy talán nem véletlen. Ez így, ahogy mondják, nem igaz, de azért van valami bennem, ami lehet, hogy irritál, valamit, olyat kivált, amit lehet, hogy nem jól fognak meg, nem jól fogalmazzák meg. Ilyenkor ezt nyilván megtéréssel, vagy változtatással, önmagunknak a más irányba terelésével lehet kezelni. Konkrétan pedig azt a rossz érzést, hogy az ember senkinek, semminek, rontnak, patkánynak, stb. Érzi magát, ezt nem szabad elfogadni. Tehát Isten soha nem lép úgy fel, hogy féregnek érezzük magunkat, épp ellenkezőleg a Ézsaiás könyvében egy nagyon fontos csatabárd a kárhoztatással szemben, hogy Isten azt mondja, ne félj, férgecske Jákob. Tehát a férgecske az nyilván az ellenségnek a beszéde miatt kialakult életérzés, és Isten pedig ezt egy ilyen viccesen megközelíti, hogy hát te nem vagy ez. ne féljél, húzd ki magad, te nem féreg vagy, hanem te ember vagy, te az enyém vagy, én szeretlek téged, törődöm veled. Tehát ezeket a nagyon pozitív isteni viszonyulásokat tudatosan keresni kell, és tudatosan befogadni. Tehát összességében az lenne az üzenetem a kedves hallgatóknak, hogy ne adják meg magukat a rossz beszédek, verbális nyomás, gyakorlások, vádlások, hibáztatások, károsztatások nyomásának.
És a testvéri kapcsolatokból, családi kapcsolatokból, emberi kapcsolatokból hogyan tudjuk kiszorítani a vádlás, károsztatás érzését? Sokszor esetleg az ember elvárásokat támaszta az embertársával szemben, és ha az nem teljesül, akkor vádolja,
nagyon fontosak ebből a szempontból a bocsánat kérés és megbocsátás módszerei, tehát meg kell tanulni, ez egy bibliai kultúra, civilizáció, annak az elemei, hogy az ember, ha hibázik, tehát valahogyan a hibázáshoz való jogát, kicsit csúnya szóval, tudomásul kell vennünk és biztosítanunk kell, hogy én nem vagyok tökéletes, ezt nem szabad elvárnom a másiktól sem. Nyilván vannak olyan súlyú vétkek, amit hát nem tudunk tolerálni, de a bocsánatkéréseket mindig el kell fogadni, és mindig kell bocsánatot kérni, tehát a saját hibáinkat ne a vádlástól való félelem miatt, mert ilyen is van, hogy vádlástól való félelem, emiatt ne relativizáljuk, takargassuk, hanem merjünk bocsánatot kérni. Igen, ezt elrontottam, bocsánat. És az ember ezt, mikor először megteszi, akkor lehet, hogy még a torkában dobog a szív, hogy most mi lesz, és akkor azt kapja, hogy semmi baj, és akkor elcsodálkozik, hogy ennyi volt, ettől rettegtem. Tehát meg tudjuk egymást gyógyítani, vagy legalábbis tudunk segíteni a gyógyulásban azzal, hogy megbocsátunk. Ha meg is fogalmazunk határozott véleményeket, ha másik azt mondja, jó, de látom, bocsánatot kérek, jó, megbocsátok. Tehát ez nagyon sokat tud segíteni.
És hívőként azért tudatosan kellene arra törekednünk, hogy ne az ördögnek a szekértolói legyünk azzal, hogy vádlunk, károsztatunk másokat. Ebben hogyan tudunk megerősödni, hogy olyan emberek legyünk, akik nem vádolnak és károsztatnak?
Isten szemszögét kell nagyon elsajátítani, hogy Isten megkülönbözteti a bűnt és a bűnöst. Tehát, hogy ha egy rossz cselekedet fel is háborít bennünket, azt meg lehet tanulni, úgy megfogalmazni, hogy ne maga a személy legyen leírva, hogy igen, mert te ilyen vagy, hanem meg más szavakat kell használni, ezekből meg kell térni, az olyan berögzült kifejezéseinkből, amelyek az egész szemét így elsöprik, és ágyúval lövünk verébre tulajdonképpen, hanem azt kell, hogy ezt a viselkedést nem tudom elfogadni, így ne viselkedjél velem, esetleg érdemes megerősíteni, én tisztellek és elfogadlak téged, de ezt a viselkedést nem tudom elfogadni. Tehát valahogyan ezt magunkban is, és a kommunikációnkban is hangsúlyozni kell, hogy egy személynek a botlását nem azonosítjuk magával az egész személlyel, hanem megadjuk neki a jogot a változásra.
Meg akkor megfontoltabban is fogalmazzuk meg az esetleges észrevételeinket.
Igen, hát ez megint lelki alkat, vagy vérmérséklet kérdése, hogy valaki nyuszi módon még azt sem mondja ki, amit ki kéne mondani, más meg annyira vehemensen fogalmaz, hogy tulajdonképpen leheli a parókáját is a másiknak, tehát kell változni mindenkinek.
Nagyon szépen köszönjük Súrjáni Csabának, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm,
ma este itt az Ige időben.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.